És akkor most folytassuk a herzdipólussal való foglalkozásunkat. Hát kollégák, ami az elmúlt órán elhangzott, én most annak a lényegét abba tudnám összefoglalni, hogyha van önöknek egy... Tehát talán írjuk ezt így föl, hogy a herzdipólus pontszerű. Tehát pontszerű képződmény. Hát ezzel már találkoztunk mi a statikus dipólusnál. Ugye, és ugye az a kérdés is fölmerült, hogy hogy lehet egy pontszerű képződménynek iránya. Lehet neki iránya, és azt úgy tudjuk kifejezni, hogy egy tengerre ráültetjük. Sajnos a herzdipólus bármilyen fontos dolog is, de nincs neki saját szimbóluma. Hát általában pontszerű képződményekre nehéz kitalálni szimbólumot, mert a pontszerű azt csak egy ponttal lehet jelölni. Úgyhogy én sem próbálok itt kitalálni, csak a következőt szeretném mondani. A herzdipólus pontszerű, tehát ő egy absztrakció. Ugyanúgy, mint a Dirac delta, vagy mint a statikus dipólus volt. Na most, ha önöknek van egy véges méretű antennájuk, tehát ugye egy talán nyugodtan rajzoljuk meg ezt a fém hengerecskét, amivel a múlt órán is foglalkoztunk. Tehát van egy L-hosszúságú fémhengerük, amiben I0 csúcsértékű áram folyik. Akkor ezt közelítőleg helyettesíteni lehet egy herzdipólussal. Most kételjük meg, hogy ide jön, mivel nincs neki saját szimbóluma, azt mondani, hogy kérem, ez a herzdipólus. Persze egy tengelyre kell azért, hogy az iránya meglegyen, ugye, mert egy ilyen dródarabhoz ilyen tengely tartozik. De most mikor le? És pedig milyen nyomatéka legyen? A herzdipólus nyomatéka. Herzdipólus nyomatéka, amire nem vezettünk be külön betűt, I0/L. Tehát egy L-hosszúságú és I0 áramcsúcsértékű véges méretű dródarabot, ha antennaként dolgozik, mindig helyettesíthetünk egy I0/L nyomatékú herzdipólussal. Most azért egy kicsit nézzük meg, hogy milyen feltételei vannak ennek. Ugye az egyik az, hogy az áram konstans legyen ezen, ami akkor lehetséges, hogyha az L sokkal kisebb, mint a hullámhossz. De tudjuk, hogy a félhullámú antennán például mindenképpen olyan árameloszlás alakul ki, hogy a végein az áram közelítőleg zírus. Tehát arról nem lehet feltételezni, hogy helyfüggetlen az áram rajta. Itt emlékezhetnek rá, feltételeztük, hogy az áram sűrűség helyfüggetlen, tehát ha erre sétálunk, nem találunk változást. Tehát ez azért kell, hogy helyfüggetlen áram sűrűség, helyfüggetlen áramsűrűség. Aztán ugye a továbbiakban még arról volt szó, hogy két véges távolságban lévő pontszerű töltésnél például úgy számítottuk ki, hogy nullához tartottunk a távolsággal. Tehát az volt a fontos, hogy az a pont, ahol a teret vizsgáljuk, az nagy legyen a dipólus hosszához képest. Tehát ez a másik feltételünk, hogy az R legyen sokkal nagyobb, mint az L. Itt is magyarázatképpen az a pont, ahol a teret keressük, legyen messze az antennától. Hát ezeket a feltételeket kell teljesíteni ahhoz, hogy a véges méretű antennát herzdipólussal helyettesítessük, ugye a herzdipólus az egy pontszerű képződmény. Hát kollégák, most akkor fölírnám a herzdipólusnak a teljes terét, amit már tegnap egy kicsit, már csak időkitöltés céljából elkezdtem. Hát itt most egyáltalában nem szégyellem, hogy előveszem a papírt, mert ilyenkor azt szoktam mondani, hogy ez egy arra is utal, hogy önöknek se kell megtanulni természetesen kívülről. ezeket a formulákat. De hát, hogy a címnek azt írjuk föl, hogy a Hertz dipólus teljes tere. Hát akkor írjuk. IR egyenlő inulszor L per 4pi gyök mű 0 per epsilon 0, hát feltételezzük, hogy szabad térben van, 2 per R négyzet 1 minusz J per bétászor R koszinusz teta E ad mínusz J szer bétászor R. Hát ezek tulajdonképpen komplex csúcsértékek, tehát hogy megszorozzák őket E ad J omega t-vel és a valós részét képezzük, akkor kapjuk meg a haladó hullámot. Most persze kérdezhetik, hogy az a béta hogy kerül ide, mikor a bétáról szó se volt eddig. Ugye emlékezünk vissza, hogy a retardálás következtébe az argumentumok így néztek ki, hogy koszinusz omega t minusz r per v. Hát most, hogyha az omegával beszoroznak, akkor koszinusz omega t minusz omega per v szer r, és ez az omega per v, ez éppen a fázis tényező. Tehát ez az, amit bétával jelölünk. Úgyhogy önmagában ez a kétféle felírásmód, ez ugyanúgy haladó hullámot jelent, tehát ismerjük a koszinusz omega t minusz, de r irányba haladó hullámot. Tehát ez most ebben a fázis tényezőben jelentkezik. Azért, mert ha ilyen a d omega t-vel megszorozzuk és valós részét képezzük, akkor megjelenik az omega t minusz beta r. Tehát ilyen módon bátran merem azt mondani, hogy r irányba haladó hullám. Vagyis az összes térkomponens, amiket föl fogok írni, az ebből a pontból sugár irányba kifelé haladó hullámot jelent. Na most nézzük akkor a teta komponenst, egyenlő I nullszor L, hű, ez még hosszabb lesz, mert éreztem, hogy nem lehet volna szabad odaírnom, I nullszor L per 4pi gyök mű 0 per epsilon 0. Kollégák, most kíváncsiságból kiszámítottam, mert egyszer mondtam önöknek, hogy itt is azt kell mondanunk, hogy közelítőleg 120 pi, és pontosan 377 ohm a gyök mű 0 per epsilon 0. Hát most ugye ez azért van, mert a 120 pit akkor kapjuk, hogy a 3x18-os fénysebességgel számítjuk ki az epsilon 0-t. Hát most kiszámítottam, hogy mi a különbség. A pontos értéke a Z0-nak az 366,61, és a közelítő értéke 366,99. Tehát ugye ezt mind a kettőt kerekítéssel 377. Szóval a Z0 a vákum hullámellenállásánál nem nagyon jelentkezik, hogy mi most 3x18-onnal vagy 2,997-szer 18-onnal számoltunk. Már a kerekítés miatt mind a kettő jó közelítése 377 ohm. Na, akkor jön tovább. J szer beta per R 1 minusz 1 per beta négyzet R négyzet mínusz J per bétászor R. Hát most elnézést kérek, hogy nem illik az ilyesmi, de most törölni fogok. Hát valahol passzírozzák oda még ezt a színusz tetát, meg a Z ad mínusz J szer beta R-t. Inkább ide kellett volna írnom, mert ez egy rövid sor. Világos tényleg nincs fi komponense. Gondoljuk meg, hogy ez majd a földgömbbel kapcsolatban elmondom önöknek, tehát ez azt jelenti, hogy a villamos tér teljes egészében benne fekszik olyan síkokba, a földgömbre gondolnak, amely síkok a föld tengelyén és hosszúsági körökön mennek át. Hát ezek ilyen citromszeletek, talán így lehetne szemléletesen mondani. Tehát így a villamos térerősség az ilyen szeletekbe, radiális irányú szeletekbe benne van teljes egészében. mágneses térerőségnek R komponense nincs, Phi komponense van csak, és az a következő, I nullször L per 4pi, J szer beta per R, 1 minusz J per beta szor R, szer színusz teta, E ad minusz J szer beta szor R. És a hát, jaj, hát igen, igen, hát ez így jár az ember, hogy a H teta, az tulajdonképpen ide járna. Az is nulla. Ugye már a sorrend a jobb sodrás miatt ez a lényeges, hogy gömbkoordináta rendszerben R, teta, fi, ezek a komponensek ebben a sorrendben követik egymást. R, teta, fi. És R, teta, fi. Csak akkor becsapott, mert lusta voltam ezeket a nullákat kiírni, aztán így jár az ember. Hát kollégák, ez elég cifra. Hát először a dimenziókra hívnám fel a figyelmüket. Tudjuk, hogy a fázis tényező 1 per méter, tehát méterrel szorozva dimenziótlan, úgyhogy ez itten. Én mindig megjegyzem, amikor egy rossz eredményt látok zárt helyben, ahol ordít a dimenzióhiba, hogy dimenzió felkiáltó jellel. Nagyon fontos, már beszéltem egyszer önöknek erről. A hibára azonnal felhívja az emberek figyelmét. Tehát itt rendben vannak a dolgok, a beta R dimenziótlan, úgyhogy ennek a szögletes zárójelek is minden tagja dimenziótlan. Most a következőt nézhetik meg, talán az egyszerűsítés kedvéért, ez a kiemelés nem nagyon fejezi ki azt, hogy eredőben az R függés milyen. A villamos térerőség R komponensének van egy 1 per R négyzetes és egy 1 per R köbönös komponense. A teta komponensnek van egy 1 per R-es, ez nagyon fontos, ez lesz a sugárzó tér, van egy 1 per R köbönös, és van egy 1 per R négyzetes komponense. A mágneses térerőségnek pedig van ugyancsak egy 1 per R-es, és van egy 1 per R négyzetes komponense. Hát ezeket elnevezzük. Persze ezek a dolgok elég lényegesek manapság, amikor mobil telefon antennákat telepítenek a ház tetejére, és a házban lakók mind idegesek, hogy a sugárzástól valami bajuk lesz. Tehát ez a közeltér, ugye. Persze az az igazság, hogy én is írtam már itt olyan népszerű cikkeket, amiben ugye az ember azt hangsúlyozza, hogy a herzdipólus a tengelyirányban nem sugároz, tehát tulajdonképpen alatta vagyunk a legnagyobb biztonságban. Úgyhogy boldogok lehetnek a lakók, akik a dipól alatt vannak pont. De hogy mindez egy véges kiterjedésű antennánál hogy néz ki azért, hát erről az ember nem sokat tud, ezt lefél numerikusan lehetne kiszámítani. Csak azért hívom fel a figyelmüket, hogy a közeltér, tehát ugye az 1 per R a köbönös és az 1 per R négyzetenes, amik akkor érvényesülnek, amikor nyilván, amikor az R kicsi szám. Ugye ezt nevezzük közeltérnek. Tehát akkor ezt az osztályozást csináljuk meg. Nem sok dolgok lesz ám ezzel, ezt pillanatok alatt nagyon le fogjuk egyszerűsíteni, de néhány ilyen fogalmat azért fel kell írnunk. Közeltér, az 1 per R köbönös és az 1 per R négyzetenes. Na most ezen belül az 1 per R köbönöst azt statikus térnek nevezzük. Hát ez pontosan nem csoda, hogy megjelenik az elektrostatikus dipólusnak az az 1 per R köbönös térfüggése, mert láttuk, hogy végül is az időben változó dipólust vizsgáltunk, ahol is, amikor a nevezőben lévő 1 per R négyzetet deriváljuk, akkor az pontosan olyan, és olyan alakú térnek is kell megjelenni, mintha nem is lenne késleltetés, és nem lenne időbeli változás. Tehát statikus térnek nevezzük az 1 per R köbönöst, azt látjuk, hogy ilyen van a villamos térnek R komponense is van, tehát a komponens, tehát csak a villamos térben, a mágneses térben nincs 1 per R köbönös. Indukciós térnek nevezzük az 1 per R négyzetenest. Ugye ezt azért nevezzük indukciós térnek, mert tudjuk, hogy a mágneses térerősségnél a 1 per R négyzetennel arányos az áram által létrehozott mágneses térerősség egy ilyen véges hosszú vonalszakasznál, és az, hogy a villamos térerősségben is megjelenik 1 per R négyzet, az már ennek a következménye, hogy az időben változó indukció villamos teret kelt. Tehát az indukciós elnevezés magyarázata az, hogy az 1 per R négyzetenes mágneses tér villamos teret indukál a második megszfegyet szellemében, ugye időben változó indukció villamos teret kelt, teret is kelt, inkább most így írom, mert persze ő maga is megvan, az 1 per R négyzetenes mágneses tér. Hát kollégák, körülbelül ennyit erről. Érdekes még, ha megfigyelik, hogy fázisbeli különbség is van itten. Az 1 per R köbönös az tartalmaz egy J-szorzót, ugye itt is tartalmaz egy J-szorzót, és ugyanakkor a távoltér az, igen, az 1 per R négyzeteneshez képest a távoltér ugyancsak tartalmaz egy J-szorzót, amit itt látunk. Hát még erre esetleg szükség lesz majd. Na most ezek után próbáljuk megrajzolni a villamos, az elektromágneses, az erővonalak képét. Tehát a villamos erővonalakat és a mágneses erővonalakat. Hát ebből a célból, ugye ide képzelem most a dipólust, amit most hát kicsit megvastagítva rajzolok, persze most is pontszerű. Rajzoljuk fel ezt a tengelyt, utalok rá, hogy az egészen közeli teret kihagyjuk, tehát ebből a tengelyből mintegy kitörünk egy darabot, és rajzoljunk föl egy másik sugarat. És ebből is kitörünk természetesen itt egy darabot, tehát hogy ez már egy távolabbi része ennek a tengelynek. Ez mind a kettő R-tengely. Na most, ha pillanatfelvételt készítünk erről a haladó hullámról, akkor valami ilyesmit kell rajzolnunk. Most pillanatnyilag a villamos térerősségnek a távoltéri komponensével foglalkozunk, és azért egy pillanatra mégis szakítom az ábrának a továbbrajzolását, tehát írjuk föl az 1 per R-es sugárzótér, vagy távoltér, ez a két elnevezés ugyanazt jelenti, ez az 1 per R-es. Tehát nyilvánvaló, hogy nagy távolságra már csak ez érvényesül, mert ha az R nagy, akkor az 1 per R négyzet és az 1 per R köb is elhanyagolható az 1 per R-es mellett. Hát most nézzék meg, hogy mi adódik. A villamos térerősség teta komponensében van egy ilyen, hogy inuszor L per 4 pi, gyök mű 0 per epsilon 0, és akkor a legelső tag, J-szer beta per R. Aztán színusz teta. És hát a haladó hullám, a komponens. Tehát az I-ad minusz J-szer beta R, azt is kiírhatjuk. De persze a komplex csúcsérték maga az ez, ennek az abszolút értéke a csúcsérték, ami J-nek a szorzója. De most, ha... Jó, először felírom a H-fit. Ugyancsak az az érdekes és nagyon fontos eredményt jön ki, hogy teljesen ilyen alakú, csak a gyök mű 0 per epsilon 0 szorzó hiányzik belőle. Tehát ez az első, ezt föl fogjuk érni, ez nagyon fontos, és minden feladat megoldásában ez, amit mi föl tudunk adni antennából, szinte mindegyik feladatban, előfordul ez a kapcsolat. Tehát az egyiket ismerik a sugárzó térből, a másikat ki lehet számítani, mert a kettő közötti szorzó, ez a gyök mű 0 per epsilon 0, a vákumnak a hullámellenállása, az a 377 ohm. De azért ezt szeretném én fölírni valós időfüggvény formájába is. Kollégák, mit jelent ez a J? Ez a J azt jelenti, hogy valamilyen mennyiséghez képest, ami nulla kezdőfázisú volt, ezek a komponensek 90 fokkal sietnek. Na melyik volt az a komponens, amelyik nulla kezdőfázisú volt? Az áram. Az áram, úgy indultunk ki, az áram I nullszor koszinuszom meg a T. Tehát az áram zérus kezdőfázisú volt, és hozzá képest mindkét távoltéri komponens 90 fokkal siet. A továbbiakban nekünk ez inkább zavaró lesz, tehát azt mondom, hogy eltoljuk a kezdőfázist, mondjuk a áram lesz mínusz 90 fokos, ugye az időtengely megfelelő felvételével, tehát a továbbiakban új kezdőfázist választunk, ami azt jelenti, hogy a J-t ezekből az egyenletekből elhagyjuk. A J-t elhagyjuk. Tehát számunkra most ez a két távoltéri komponens lesz valós. És akkor nincs itt a J, ezt megszorozzuk ilyen a diómat a T-vel és az eredmény valós részét képezzük, akkor megkapjuk a villamos térerőség teta komponensére, mint az R, teta és T függ. Azért írom ki, mert valahogy fel kell tüntetni, hogy ez egy komplex csúcsérték, ez pedig valós helyidő függvény gömbkoordináta rendszerbe. Tehát akkor az jön ki rá, hogy I nullszor L per 4 pi, gyök mű null per epsilon null, most már nincs J, csak beta per R, sinusz teta, koszinusz omega T minusz beta R. És hasonlóképpen a H fi, ugyanez, csak a gyök mű null per epsilon null hiányzik. R teta T egyenlő, inuszor L per 4 pi, beta per R, sinusz teta, koszinusz omega T minusz beta R. Akkor ha kezdek bemelegedni ebbe a dologba, azért ilyen egyenleteket irkálni, ez fizikai munkával ekvivalens is. Meg kell önöknek mondani, hogy Simonyi professzor biztos többet adott bele előadásokon, mint én, de ezt tudom, hogy rendszeresen, talán nem árulok el intimitástról, derékig megmosakodott az előadások után. Hát mint egy... Igen. Na, most már megmondom, tehát azért volt erre szükségem, és itt egy kicsit hamar vágtam ennek neki, mert ugye szerettem volna érzékeltetni önöknek, hogy mi is ez. Hát ez tulajdonképpen a haladó hullámról készült pillanatfelvétel, az étet a komponensről. Tehát erről készült. Tulajdonképpen egy 1 per R-es is van, tehát egy picit 1 per R arányban az amplitudot csökkenteni kellene, de hát most ezzel letörődjünk külön. Ez a dolog kevésbé fontos számunkra. Ez a teta, ugye a teta szöget, azt innen mérjük, és a teta szög az hosszúsági körérintője. Hát mondjuk, hogy itt van négy darab erővonalnak, ez az a része, ami ezen a tengelyen fellép, ez növekvő. A teta irányában mutat, még a nyolcad gömbön szeretném elismételni kollégák, aki nem tudja, a gömbkoordináta rendszerben az egységvektorok irányát, az persze nem nagyon értheti a dipolus antennát. Tehát ez egy nyolcad gömb, ez egy hosszúsági kör, ez egy szélességi kör. Na most mi a három egységvektor? Az egyik egységvektor a Föld felszínére merőleges, amit ER-rel vagy igen sokszor R0-val jelölünk. Tehát ez a Föld gömb középpontjából kifele mutató, ez az R-irányú komponens. A következő, ugye mert a teta szög, az az északi saroknál nulla, és innentől növekszik, és az egyenlítőnél 90 fok. Hát ennyiben eltér a gömbkoordináta rendszer a földrajzban használatosnál, ugye mert földrajzban az északi sar 90 fok, és az egyenlítő 0 fok. Hosszúsági kör érintője, ez a teta komponens. Tehát E teta, és végül szélességi kör érintője a fi komponens. Tehát ez az éfi. Úgyhogy ez a három jobb csavar szabály szerint kell elképzeljük ebben a sorrendben, ER, éteta, éfi. Na mostan, tehát, ugye képzeljék el a földgömböt mondjuk itt, és lehet látni, az egyenlítőnél a tetairányú komponens az valóban ilyen irányú. Na most, ahol az előjel megváltozott, ott fölfelé mutató négy darab vonalat rajzolunk. Ezek tehát az erővonalatnak azok a darabjai, amik épp az egyenlítőnél haladnak. Na ez volt a tetaegyenlő 90 foknál, de most mi lesz, ha elmegyünk a tetaegyenlő 30 fokhoz? Tetaegyenlő 90 foknál ez a színuszteta szorzó 1 volt, de a tetaegyenlő 30 foknál 1-2-et. Kollégák, ez talán egy kicsit több, mint 30 fok, de nekem az ábra így lesz szép, tehát itt egy kicsit csaltam. És akkor ide is pontosan, nagyon fontos, hogy pontosan felrakjuk ezt a ezeket a távolságokat, mert különben nem tudunk szép ábrát rajzolni. Ide egy olyan színusz kell rajzolnunk, aminek az amplitudója már csak a fele ennek a színusz amplitudónak. Tehát ez fele. Úgyhogy ide már csak 2 darab ilyen irányú erővonalat kell rajzolnunk. Itt ugyancsak ellenkező, tehát ebben az irányban a negatív teta komponens az a hosszúsági kör érintője, de az északi sark felé mutat. Tehát arra 2, itt aztán megint lefele 2, és itt tovább. Hát most azt szeretném ezzel a dologgal kapcsolatban ugye kihangsúlyozni, hogy nem lehet folyamatosan összekötni ezeket az erővonalakat, mert itt érezzük, itt valami elfogyás történt. Itt még 4 darab van, itt még már csak 2. Tehát, hogy errefele haladunk, csökken a térerősének a teta komponense. Ez nem lehet másképp, csak úgy, hogy ez valahogyan visszakanyarodik. És ez a visszakanyarodás, ez a következő módon történik. Tehát most már ugye nem okoz gondot nekünk az, hogy ott csak 2 van, mert ezeket viszont ugyancsak szépen lehet összekötni. Ezek azok a vese alakú erővonalak, ugye ezt a kifejezést szokták használni. Aztán ez már szintén egy itt záruló erővonal lesz majd, aztán ez az erővonal így halad, és itt most ez nincs meg, talán jobb lenne, hogyha először, ja igen, ez így. Így halad, és így tovább. És ez pedig itt belül záródik ugyancsak. De jó, mert fel kell rajzolnom még ezen a helyen is ezt a 4 darabot. Igen, és ez pedig hát szóval valahogy így jön ki ez. Most a következőt lehet itt látni azért, hogy ahol ez olyan körszerű, tehát ameddig körnek tekinthető ez az erővonal, addig a teta komponens dominál benne, hiszen ha csak teta komponens lenne valaminek, csak teta komponens, akkor az erővonal kör alakú lenne. De itt határozottan milyen komponens érvényesül ezen a helyen? R-komponens, sugárirányú komponens. Tehát látják, az innen húzott sugár, az erővonal teljesen megfelel ennek a sugárnak. Tehát bizony szükségünk van az R-komponensre, és pedig azért, hogy az erővonal záródjanak. Ezt itt csak így írom föl ilyen sommásan, az R-komponens zárja az erővonalakat. Hát ezt ugye onnan látjuk, tehát megerősödhetünk ebbe a hitünkbe, mert az R-komponens koszinusz teta szerint változik, és nem szinusz teta szerint. Ja, nem, az a fülső táblán van. Tehát ott látják a fülső táblának az első sorában, hogy az R-komponens és koszinusz teta szerint változik. Tehát minél kisebb szöghöz kerülünk, annál inkább erősödik az R-komponens és csökken a teta komponens. Tehát ez okozza azt, hogy az áródás az végül is megtörténjen a kisebb teta szögek helyénél. És még egy, ha megnézik a R-komponens, tehát mondjuk a domináns 1/R négyzetenes részét, az valós, tehát az eredetileg koszinuszos, és a teta komponens viszont ugye eredetileg 90 fokkal siet. Ha most ebből koszinusz csináltunk, akkor az R-komponens szinusz, és nézzék meg valóban ennek a szinusznak itt vannak a maximumai, ahol a teta komponens, az R-komponensnek ellenben éppen itt van, a kettő között középen, tehát ezeken a helyeken, ahol az áradás megtörténik. Hát ezt az ábrát nem akarom ezzel összefirkálni, de ha valaki, persze ide hülyeség, mert itt éppen nincs R-komponens ezen a helyen, szóval ha valaki erre a ferde egyenesre akarná fölrajzolni, akkor ehhez a tetakomponens kifejező színuszhoz képest el kellene tolni egy koszinuszt, és akkor az ilyen lenne. Ugye itt lenne maximuma, itt lenne minimuma, tehát az R-komponens az el van tolva fázisba tetakomponenshez képest. Ez is szükséges az R-vonalak záródásához. Hát kollégák, ennyit a villamos térről, és most ilyen helyzet a mágneses térről, sokkal egyszerűbb ábrázolni, mert a mágneses R-vonalak körök. Most csak az a kérdés, ugye ugyancsak, a mágneses tér ugyancsak egy koszinuszos haladó hullám, hát tulajdonképpen önök látják, hogy fázisban van, tehát nagyon, nagyon okos kérdést ezzel kapcsolatban nem tudok föltenni, ami azt jelenti, hogy itt kell sűrűn rajzolni a mágneses R-vonalakat, meg itt kell sűrűn rajzolni. Most hát csak az a kérdés, hogy hol rajzoljak keresztet és hol rajzoljak pontot. Ugye a kereszt azt jelenti, hogy azok a körök itt a táblából befelé mennek, a pont azt jelenti, hogy kifelé. Mi dönti ezt el? A pointing vektor. Tudik, a teljesítmény áramlásnak az R irányába kell történni, tehát olyan pointing vektorra van szükség, ami azt jelenti, hogy itt kereszt. Nem akarom egészen oda, inkább kicsit melléje írjuk ezeket a... Tehát ezek a keresztek, ezek a H-fit jelentik, és most remélem, hogy jól csináltam, igen. Azért van itt kereszt, hogy a pointing vektor R irányába mutasson. Az S pointing vektor R irányába mutasson. Úgy kell kiválasztani tehát ezt a bizonyos összerendelést. Hasonlóképpen azt jelenti, hogy ezen a helyen a mágneses térerősség körei, ugye a meccés pontját látjuk az ábrával, ezeknek a köröknek, amik az antennát körülveszik, ezek itt pedig kifelé mutatnak felénk. Igen. Hát körülbelül ennyit. Most még egyszer kitértem a teljes térnek a fontosságára. Ugye láttuk, hogy az R-komponensre, az R-vonalak záródása miatt szükség van. És most foglalkozunk tovább a sugárzó térrel. Tehát most már valóban ezekre az egyenletre, erre a két egyenletre koncentráljuk a figyelmünket. A sugárzó tér tulajdonságai. Nem, azt hiszem, inkább jobb lenne, ha távol teret írnák kollégám, mert ezt többet használjuk. Persze mind a két kifejezést fontos, hogy tudják, de azt hiszem, hogy jobban, sokkal gyakrabban fordul elő a távoltér kifejezés. A távoltér tulajdonságai. Hát először is szeretnék önöknek kicsit átalakítással két formulát mutatni, ami, hát kicsit félve mondom, de bizony meg kellene tanulni. És ezek a követ. Most már indexet sem használok, tehát a teta fi indexet elhagyjuk. Mert olyan gyakran van ezekre szükség, hogy nincs értelme. tehát a távoltér inulszor el, per 4 pi. Most ide beírom, várjunk csak beírjam én ezt a szállat, de ezt nem írom be, ez maradjon csak ebbe a szimbolikus formájába. Tehát gyök mű 0 per epsilon 0. A beta helyében beírom azt, hogy 2 pi per lambda. És akkor ez van egy 1 per r, és sinus teta. Hát most persze tulajdonképpen egy haladó hullám esetén egy olyan, ez a csúcsértéke a villamostérerősségnek. Ugye ha azt a haladó hullámok komponenst is elhagyom, az életműnőt észre beta r-t, akkor ez a villamostérerősség csúcsértéke. Ugyanezt a távvezetéknél megszoktuk. Tehát a haladó hullámnak van egy csúcsértéke. Amplitudója. És a H-es térerősség az majdnem, ugye, talán nem is érdemes leírni, mert először átalakítjuk, és csak a mu 0 per epsilon 0-t kell elhagyni. Tehát E tovább egyenlő. Hát látják, hogy lehet egyszerűsíteni két pi-vel, és akkor a végformula már ilyen lesz. I1/2 I nullszor L per lambda. Ez szerintem jó így, mert ez dimenziótlan, is így könnyű megjegyezni. Na most jön a nagyon fontos, a függést kifejező 1 per r, és a szögtől való függést kifejező sinusz teta. Ja, és persze hát az a gyök mű 0 per epsilon 0, mondjuk ide. Gyök mű 0 per r, ez olyan ronda lett. I0 gyök mű 0 per epsilon 0 L per lambda 1 per R-szer sinus theta. És akkor a hozzátartozó H az pedig ugyanez, csak a gyök mű 0 per epsilon 0 nincs ott. 1/2 I0 L per lambda 1 per R-szer sinus theta. Hát én ezeket bizony bátran bekeretezem. Elég az egyiket megjegyezni, és tudni azt, hogy a másik az gyök mű 0 per epsilon 0 sorzással származik. Nézzük meg, hogy a mágneses térerősség valóban amper per méter dimenziójú, mert ez a szám dimenziótlan. És most rögtön észrevehetik a következőt, hogy a távoltérnek síkhullám tulajdonságai vannak. Hát persze innen lehet úgy érezni, mert ha ez a gömb nagyon nagy, akkor most valaki ennek a gömbnek a, mondjuk képzeljük el Szombathelyen, ennek a gömbnek mondjuk egy paksi adóból származó adásnál. Szombathelyen ez olyan 200 km sugarú. Most minden emberi léptéknél ennek a nagy gömbhullámnak, ez tulajdonképpen gömbhullám, egy olyan pici felületén mozgunk, még ha egy magas háznak az emeletén vagyunk is, hogy ez a gömb teljes egészében síknak tekinthető. Tehát úgy néz ki, mintha síkon lennének az állandó amplitudójú helyek, ami a síkhullám definíciójából következik. Hát minden esetre a tulajdonságai a következők. Hát az egyes tulajdonságot, ami síkhullámnál az volt, hogy a terjedési sebesség 1 per gyök műször epsilon, ezt nem is tudom, hogy érdemes-e fölírni, mert ezt már fölírtuk egyszer, és ez itt most nem olyan nagyon döntő. Tehát ezt zárójelbe teszem. 1, V egyenlő 1 per gyök, epsilon szor mű. Csak azért írom ide, mert a síkhullámnál ezzel kezdtük. 2, E merőleges H-ra, és merőleges a terjedés irányára. Hát igen, ez így van. Most itt látják a komponenseket. Az E, a teta, H, fi, a terjedés irány pedig az R. Ez bármely pontba érvényes. Tehát innen következik egyszerűen, hogy ezt a síkhullám tulajdonságot is megkapjuk a távoltérnél. És 3. Az E per H hányados, hát pedig eleget beszéltem róla, ugyanúgy, mint síkhullámnál, az E-nek és H-nak hányadosa, az a közeg hullám impedanciájával azonos. Mindenféle feladatnál, kolléga, de nem szégyellem megmondani ezt, hogy a keddi ZH-nál is. ennek az egyenletnek alkalmazása lesz. Tehát ha önök az egyikből a másikat ki akarják számolni, akkor ezt tessék figyelembe venni. Tehát ezek nagyon, nagyon fontos dolgok, és különösen ezt a hármast, ezt beszeretném keretezni. Tehát ha egy antenna távolterének az egyik komponensét ismerjük, akkor a másik komponenst a vákuum hullám ellenállása segítségével, a 377 ohm segítségével ki lehet számolni. Hát akkor most tartsunk szünetet. Kollégák, még két dolgot szeretnék hirdetni, amik hát már tulajdonképpen az óra elején is hirdethettem volna. Az egyik az, hogy a indukció, vagy nem is tudom önök, hogy fogalmazzák, én nekem most nehéz előhámoznom, hogy ez az anyagnak melyik része. Hát az kimarad valaminek az IH-nak az anyagából, ezt meg kell mondanom. Tehát a távvezetékkel kezdődik. Legalábbis én remélem, hogy a memóriám nem hagy cserben, mert én ezeket a példákat láttam, meg ki is számoltam, és úgy rémlik nekem, hogy az indukcióval kapcsolatos dolog az, mintha nem szerepelne benne. Persze most nem tudom, hogy mire gondolnak önök konkrétan, az indukció törvényre, vagy pedig önindukció és kölcsönös indukció együttható számításra. Igen, hát legfeljebb egy pontot vesztenek, és akkor azt az én nyakamba varják. De 90%-ban nincs. Na mostan a másik dolog, hogy az operatőr kollégák mondták, hogy az anyag a mai előadással együtt föl lesz ma estére a neten, tehát elérhető lesz. Na és akkor most folytassuk az anyagot. A következő programpontunk az az antenna által elsugárzott teljesítmény. Hasonlatos lesz ez a számolásunk most ahhoz, amit a veszteséges közegbe terjedő síkhullánnál végeztünk. Még egy kicsit egyszerűbb, mert fázisban van egymással a villamos és a mágneses tér. Hát most megint egy kicsit részletesebben kiírom azt, hogy itt van egy I-teta, de ez a távoltérre vonatkozik, ez az egész dolog. Sőt, akkor egész részletesen kiírom, hogy függ az R-től, a tetától és a T-től. Ugye ezt már azért is ki kell írnunk, hogy lássák, hogy ez egy valós helyidő függvény lesz. Kollégák, egy pillanat, hogy megszakítom ezt a dolgot, mert eszembe jutott valami, nem hívtam fel a figyelmüket. Tehát figyeljük meg, hogy az antenna terének egyik komponense se függ a Phi-től. És ez mit jelent? Hogy forgásszimmetrikus a tér. Phi-től független. Tehát az antennának olyan a tere, a mágneses erővonalaknál ez ugye elég természetes, mert kör alakúak az erővonalak, és mondom, a villamos erővonalakat pedig úgy kell elképzelniük, ha földgömbben gondolkodunk, hogy benne vannak a föld tengelye és a hosszúsági körök által meghatározott síkokba. Tehát ezek ilyen szeletek. Ugye azt mondja, erre is tett a komponens van, de fi-komponens nincs, és ez is tehát természetesen forgásszimmetrikus, úgyhogy a fi-től való függetlenség ez ezt jelenti. Itt látják, nem szerepel a harmadik koordináta. Na most akkor ugye használjuk mindjárt ezt a szép felírásmódot, amit én példamutató módon magam is tudok kívülről. Gyök mű 0 per epsilon 0, L per lambda, 1 per R-szer, színusz teta. Azért fontos, hogy ezt ennyit javasoltam én önöknek megtanulni valóul, de hogyha ebből nekünk például a haladó hullámot kell valósá időfüggvényt, hogy akkor ezt meg kell szólnunk a koszinusz omega t minusz beta r-rel. Mert ez csak a csúcsérték volt önmagában. Aztán a h fi, ugyancsak mint az r tetának is t-nek a függvénye, az is egy haladó hullám, ugyanez, csak a gyök mű 0 per epsilon 0 hiányzik belőle, R per lambda, 1 per R, sinusz teta, koszinusz, omega t, mínusz beta r. Kollégák, ha 5 km távolságra a villamos térerőség mondjuk 10 volt per méter, akkor mennyi lesz 30 km távolságba? Ezeket az átszámításokat, hogy 1 per r-től függ, 1 per r-től függ, tehát 6-szor kisebb lesz, vagy azt is mondhatjuk, hogy 5-30-addal kell megszorozni az 5 kilométeres távolságban fellépő térerősséget. Tehát ez is legyen az embernek az agyában mindig, hogy az 1 per r-es módon függ a távolságtól. Na hát ez a kettő van, és most kiszámítjuk a Poynting vektor helyidő függvényét. Tehát a kis s, nem s, de r, teta t, tehát ez a t utal rá, hogy itt még nincs időbeli átlagképzés, egyenlő, egyszerűen ezt a kettőt össze kell szorozni, tehát e tetászor h fi, egyenlő, egy negyedszer i 0 négyzet, gyök mű 0 per epsilon 0, l per lambda négyzet, 1 per r négyzet, színusz négyzet teta, koszinusz négyzet, omega t minusz beta r. Hát ez azt jelenti, ezt színuszos áramlat hálózatoknál is láttuk, hogy egy ilyen koszinusz négyzeten és időfüggő, mert az ellenállásnál lép el, ugye ott nincs fáziskülönbség a feszültség és az áram között, tehát ilyen lüktetve történik a teljesítmény átadás. Nekünk ez túl részletes, tehát mi időbeli átlagot akarunk majd képezni, és akkor ezt most föl is írom szövegbe is, mert különben ugye nagyon nagy jelölésünk nincs rá. Tehát ez a Poynting vektor időfüggvénye, helyidőfüggvénye, és akkor következik az időátlag, amit azzal jelölünk, hogy itt a téma nincs. S, R, teta, egyenlő. Na mennyi ennek az időátlaga? Hát az kíváncsi valaki, mert elég egyszerű dolog ám ez, koszinusz négyzet. Itt az időtengely, mondjuk itt van egy teljes periódus. Hát látják a kollégák, hogy ezt éppen ide lehet tenni. Ezt meg ide lehet tenni. Tehát föl lehet tölteni a fölső felével, és hogyha ez egységnyi magasságú volt, akkor ez egy-ketted magasságú lesz. Tehát a koszinusz négyzetnek az idő átlaga az egy-ketted. De persze ez legegyszerűbben úgy jön ki, hogy tudjuk azt, hogy a koszinusz négyzet omega t az 1 plusz koszinusz 2 omega t per 2, és ennek az idő átlaga egy teljes periódusra, természetesen a koszinusz 2 omega t-nek az két teljes periódus csinál, annyi időt tölt a tengely fölött, amennyit alatta, tehát annak az időátlag az érus, vagyis itt is látszik, hogy az időátlag 1-2-t. Tehát ennek a koszinusz négyzet omega t minusz beta-nek az időátlaga 1-2-t, ezt most ideírjuk, akkor már az egész 1-8-ad lesz. Kérdezzük is meg, időátlaga 1-2-t. Sőt, ez egy olyan fontos dolog, hogy a definícióját is fölírom, hogy az idő átlagot azt úgy kapjuk meg, csak azt nem tudom, hogy jelöljem, mert lehet, hogy egyszerűen így. UT, egy valami periódikus vannak, ez 1 per t-szer 0-tól t-ig UT dt. Tehát a görb alatti területet úgy kell fölfogni, mint egy téglalap területet, és akkor azt kérdezzük, hogy milyen magas ez a téglalap. Tehát mindig 1 per t-szer a görbének az egyperiódusra vett integrálja. Itt is igazán ebből jön ki az 1-2-t. Na most akkor, tehát 1-8-ad lesz már, és hát más változás nincs, csak az, hogy a koszinusz négyzet elmarad. Gyök mű 0 per epsilon 0, L per lambda négyzet, 1 per R négyzet, színusz négyzet teta. Hát ez érdemes, hogy a Poynting vektornak az erővonal képe az mindig nagyon tanulságos, és itt azt látjuk, hogy sugárirányba jönnek ki a Poynting vektorvonalak. Kollégák, de nagyon hívtam fel a figyelmet rá, de természetesen az a vesse alakú erővonal dolog, az lefele tükrösen folytatódik, tehát zárt villamos erővonalak vannak, de hát ezt gondolom önök úgyis kitalálták, nem lett volna értelme a teljes ábrát megcsinálni. Jó, tehát minden, na most azt látjuk, hogy a szögfüggvényébe a kisebb szögek fele, a pointer vektor vonalak sűrűsége csökken. Tehát látszik, hogy ez az antenna, ez a teljesítményének a java részét azt ugye az egyenlítő fele, a tetejegyenlő 90 fokos irányba adja le, ez pointing vektor vonalak. Színusz négyzet teta, a tetától való függése ennek az egésznek, és ebben az irányban nem sugároz. Hát ezzel meg lehet nyugtatni mondjuk a társasházban lakókat, de azért a valódi antenna az ennél bonyolultabb, hogy a közeltéri szerepet játszik. Tehát látjuk, hogy elvben a herzdipólus az az antenna tengelynek az irányában nem sugároz, mert ha tette egyenlő nulla, akkor abban az irányban nincs sugárzás. Na most az antenna által elsugárzott összes teljesítményt úgy kapjuk meg, hogy a pointer vektort valamilyen zárt felületre, az antennát körülvevő valamilyen zárt felületre integráljuk. Na most milyen legyen az a felület? Hát a gömb az mindenképpen nyerő, ugye ebbe a koordinátarendszerbe, és pedig azért, mert elvben, tehát a hatásos teljesítményt, azt úgy lehet megkapni, hogy zárt felületre integráljuk a pointing vektort dA. Most már merem a nagyját használni, mert a vektor potenciállal nem lesz. Sőt, van egy olyan érzésem, hogy már egész fél évben nem lesz vele dolgunk, tehát ez most megint felületet jelent. És itt azt látják, hogy a pointing vektornak a felületre merőleges komponense számít tulajdonképpen, mert ennek a kettőnek a skalár szorzata az éppen azt számítja ki. Vetíteni kell a pointing vektort a felület elemre, ami a felületre merőleges. De a pointing vektor sugárirányú, akkor gömbfelületre érdemes integrálni, mert akkor a gömbfelületre a pointing vektor merőleges. Tehát ilyenkor ugye gömbfelületre azt mondhatjuk, hogy a pointing vektor abszolút értékét lehet, és a felületelemnél is az abszolút érték számít. A másik ugye az az előnyös dolog, hogy a gömb felszínén a pointing vektor az R-től nem függ, csak a tetától. Tehát emiatt ez az R ki is fog esni, hogy látni fogjuk. Hát most már itt az ideje, hogy behelyettesítsünk. Én most ezt kettős integrálat csinálom, ha bár lehetne egyszerűsíteni, mert erre fölhívom a figyelmüket, hogy ez hogy megy. Ugye azt kihasználva, hogy a fi-től nem függ ez a dolog, teta egyenlő nullától pi-ig. Na, megint jöjjön a nyolcad gömb. Két darab szélességi kör, két darab hosszúsági kör, és itt van a felületelem. Ez az R-sugár. Most azt látjuk, hogy ha ez a D-teta, ugye, mert a teta szöget azt az északi sarok felől mérjük errefele, tehát ez a teta, és a kettő, ugye a két szélességi kört, ez a D-teta határozza meg, vagyis itt van a D-teta. Ugyanakkor a D-fi-t azt nem a földgömb sugara, hanem a szélességi körnek a sugara határozza meg. Ugye ez a D-fi. És a szélességi kör sugarát úgy kapjuk meg, ha a föld sugarát megszorozzuk színusz tetával. Tehát ez valami R-vesző. Szélességi kör sugara. R-szer színusz teta. Tehát az a teta, ugye minden szélességi körhöz tartozik egy teta, mégis ez a szög, ugye, ami meghatározza, hogy a szél. A teta egyenlő 90 fokhoz tartozik az egyenlítő. Na, ebből következik, hogy ennek a felületelemnek a nagyságát úgy kapjuk meg, hogy R-szer D teta, az ez a méret, ki is rajzolom, ez az R-szer D teta, ez a méret, ez a mérete pedig R-szer színusz tetászor D-fi. Vagyis mindösszesen a felületelem R-négyzetszer színusz teta D-teta D-fi. Hát most először ez a kettős integrált ilyen módon fogjuk csinálni. Azt is látják, hogy a teljes gömböt letapogatjuk, ha a fi körbe megy, tehát 0-tól 2π-ig, a teta eleben elég, ha úgyhogy csak ilyen irányba megy végig az északi saroktól a déli sarokig, azért teta 0-tól pi-ig terjed. Na írjuk ide be ezt az 1/8 I0 négyzet, gyök mű 0 per epsilon 0, Elter lambda négyzet, 1 per R négyzet, színusz négyzet teta, és akkor ide jön a felületelem, R négyzet, színusz teta, d teta, d fi. Hát rögtön látszik az, hogy a fi szerint integrál, mivel itt semmi nem függ a fi-től, az közvetlenül elvégezhető, d fi-nek az integrál a fi, és 0-tól 2π-ig az egy 2π szorzó. Ezt tulajdonképpen úgy is lehetett volna, hogy nem ezt a mindkét irányba differenciális felületelemet vesszük, hanem ennek a két szélességi kör által határolt, tudom, mi a neve ennek, gyűrű, gömbfelületi gyűrű, vagy valami ilyesmi nevet lehetne neki adni. Tehát ha ilyen felületelemet választunk, akkor ennek a felületelemnek a felülete, ugye az a sugara, ami egyet a kerülete, ami 2π, de mivel a sugara R-szer színusz teta, azért 2π-szer R-szer színusz teta ez a kerülete a gyűrűnek, és ezt meg kell ezzel a vastagsággal szorozni, ami persze R-szer d teta. Tehát azt látják, hogy ilyenkor már csak a teta szerint kell integrálni, és természetesen ugye ezt a 2π szorzót kapjuk. Tehát a 2π megjelenik, és R négyzet színusz teta d teta marad, R négyzet színusz teta d teta marad a fi szerint integrálás elvégzése után. Na akkor minden, ami konstans, írjunk ki az integrál elé. Tehát ezt a 2π-t is, ami a fi szerint integrálásból jön, tehát egyenlő 2π per 8 I0 négyzet gyök mű 0 per epsilon 0 L per lambda négyzet. Tehát látják, megint a gömb, mondom, az az előnye, hogy az R nem változik a gömb felszínén, tehát ez az egyszerűsítést is lehetővé teszi, és akkor az marad, hogy integrál teta egyenlő 0-tól pi-ig, színusz négyzet teta, színusz teta, d teta. Hát kollégák, hát én kicsit meglepődhetnek, hogy én miért nem írtam ide színusz köbön tetát. Miért nem írtam? Mert ez utal rá, hogy hogy lehet az integrálást elvégezni. Tudnék, ha a színusz négyzet tetát, azt 1- koszínusz négyzet teta módon írjuk föl, akkor ez f vesző x-szer, fx az n-ediken alakú, tehát erről meg tudjuk, hogy f vesző x-szer, fx az n-ediken dx egyenlő fx n plusz egyediken per n plusz egy. Hát ez a módja ennek, itt pedig éppen erről van szó, mert hát az 1- koszínusz négyzet, az 1 a színusz teta, azt közvetlenül ki tudjuk integrálni, és viszont a koszínusz négyzet teta szorozva a színusz tetával, a koszínusz tetának a deriváltja, hát sajnos nem a színusz teta, hanem a mínusz színusz teta, és emiatt én nekem egy kis nehézségem támadt, mert a mínusz előjáról elfeledkeztem. Na hát szóval ezt így lehet integrálni, és ezért nem szoroztam ezt össze. Ennek az integrálnak az eredménye 4/3. És most jön a legnehezebb, hogy itten helyesen egyszerűsítsünk. Hát mondjuk ezt a 4-et ezzel a 2-vel megszorozunk, az 8, akkor 8-szal lehet egyszerűsíteni. Itt van egy pi, és van a nevezőben egy 3-as, az megmarad. Akkor van itt egy I0 négyzet, és most már beírom ide azt, hogy 120 pi. És ide írjuk azt, hogy L per lambda négyzet. Az 40 pi, de egy kettessel is bővítjük. Tehát az egész dolgot úgy írom föl, hogy 1 kettetszer 80 pi négyzet, L per lambda négyzet, szorozva inul négyzettel. Ne felejtsük el, hogy az inul négyzet, az inul a csúcsértéket jelent. Kollégák, ez természetesen ohm dimenziójú mennyiség, hát a bal oldalán teljesítmény van, és még egyszer fölírom, az antenna által elsugárzott teljesítmény úgy kapható meg, hogy 1/2-szer 80 pi négyzet L per lambda négyzetent megszorozzuk a csúcsérték négyzetével. És ez a mennyiség ellenállás dimenziójú, és hát hogy örök összehasonlítják általában az ohmos ellenállás által felvett hatásos teljesítménnyel, ugye akkor ezt emlékezhetnek rá, ez így nézett ki, hogy 1/2 R-szer I négyzet, ahol az I a csúcsérték, csak az új jelölés szerint nem teszünk rá sapkát. Tehát ha effektív van, azt kiírjuk mondjuk indexbe vagy valahogy, de minden különösebb sapka nélkül is ez csúcsértéket jelent. Hát ebből következik ez a nagyon fontos definíció, hogy ezt elkereszteljük sugárzási ellenállásnak. RS. Ez most így együtt bekeretezem, mert talán így a legjobb. Hát persze van külön érdemes megtanulni, hogy a sugárzási ellenállás 80 pi négyzet L per lambda négyzet, és hogy a segítségével az antenna által elsugárzó teljesítményt ki lehet számítani. A sugárzási ellenállás kapcsolatban nagyon sok tévhit van, hogy az ember szóbeli vizsgán kérdezik, azt mondják, az antenna ellenállása. Ez nem jó, nem jó, mert ideális vezető antennának is van sugárzási ellenállása. A sugárzási ellenállás az egy képzeletbeli ellenállás, fiktív ellenállás, idegen szóval, ami akkor annyi teljesítményt disszipál, na, ha az antenna áramat belevezetnénk, amit valójában az antenna elsugároz. Én tehát a következő hasonlatot szeretném önöknek ezzel kapcsolatban elmondani. Talán még ezt a gondolatmenetet fejezzük be. Ez a név még föl se került. RS egyenlő 80 pi négyzet, L per lambda négyzet. Ennek a neve sugárzási ellenállás. Majd fölírom ezt a definíciát részletesebben is. Tehát a következő képet fűzném ehhez hozzá. Ez az adószoba, ahol a szerencsétlen kezelő nek még ablaka sincs, hogy kilásson, és itt van az antennája, ugye, ami pillanatnyilag fölvesz P teljesítményt, és ezt elsugározza, tehát ugye ez elmegy kapcsolós jellel összekötve, elsugároz P teljesítményt a szabadtérbe. Na most, ha valaki becsapja ezt a szegény embert, úgyhogy ne vegyen észre semmit, akkor azt csinálhatja, hogy ide köt egy tényleges ellenállást, ami a sugárzási ellenállásnak megfelelő nagyságú, és ez ugyanúgy fölveszi a P teljesítményt. Csak most nem kerül a szabadtérbe, ugye, hanem ez az ellenállás diszipálja. Tehát ugye azt, az adó tulajdonban az adó nem vesz észre semmit, ugye az adó árama ugyanaz marad, a teljesítmény leadása ugyanaz marad. Tehát ebből következik mondjuk ez a definíció, ez illusztrálja ezt a definíciót, hogy a sugárzási ellenállás az a fiktív képzeletbeli ellenállás. Ugye miért mi mondjuk azt képzeletbeli? Mert ide nincs semmi ellenállás kötve, és mégis teljesítmény adódik le. Tehát ezt az egész dolgot, hogy ez elsugárzódik, hogy eltávozik az antennától, ezt fejezi ki ez az ellenállás. Az a fiktív képzeletbeli ellenállás, amibe az antenna áramát vezetve ugyanannyi teljesítményt vesz fel. Amennyit az antennál sugározz. Az is érdekesebb, hogy ez illesztés szempontjából például tökéletes ellenállásként viselkedik, és zajként is, tehát hogyha a zajt nézzük, ami az antenna, az adó kimenetén lenne észlelhető, az olyan ellenállás zaj, mint egy közönséges valódi ellenállásnak a zaja. Tehát sok szempontból ez a fiktív ellenállás, ez valódi ellenállásként viselkedik. Kollégák, persze van egy nagyon gyakorlati alkalmazása, amikor tényleg ez történik, amit úgy hívunk, hogy műantenna. Tehát ha valaki tervez egy adót és be akarja mérni, akkor azt nem fog rögtön sugározni, mert valami nagy kalamajkát csinálna kint a rádiófrekvenciák rendszerébe, hanem egy műantennával próbálja ki, az tökéletesen utánozza az üzemi viszonyokat, hogy mi történne akkor, hogyha ez a teljesítmény tényleges elsugárzásra kerülne. Persze ezek a műantennák, ezek nagy teljesítményeket vesznek föl, és azért vízhűtés is egyébben szokott együtt járni egy ilyen műantennás mérés. Hát ez az első számú antennával kapcsolatos fogalom, ezeket majd össze fogom foglalni a végén, felsorolásszerűen. Tehát az első ilyen fogalom az a sugárzási ellenállás. Azt hiszem, hogy ebben minden benne van, talán a neve egyedül az, ami nincs odaírva. Tehát látják a sugárzási ellenállás hasznát, hogy segítségével ki lehet számítani az antenna általános sugárzást, amennyiben ismerjük az antenna áramát. Na mostan a következő antennával kapcsolatos dolog az a iránykarakterisztika. Először azt szeretném elmondani önöknek, hogy mérjük ezt az iránykarakterisztikát. Természetesen a helyfüggés, az iránykarakterisztika az kizárólag az antennának azon a tulajdonságát akarjuk jellemezni, hogy különböző irányokba másképp sugározz. Jó, ez mondjuk, amit ezt kifejez, azt úgy hívjuk, hogy teljesítmény iránykarakterisztika, tehát a pointé vektorra vonatkoztatva, de a villamos térerősség teta komponensével kapcsolatos az az egyszerű iránykarakterisztika. Tehát E-teta irányfüggését, a távoltérbe persze, irányfüggését fejezi ki. És hát ezzel kapcsolatban beszéljünk arról, hogy kell mérni ezt az iránykarakterisztikát. Ez azt jelenti, hogy ha itt az antenna, akkor az antennától adott távolságra kell mozognunk. Persze, hát most én szoktam mondani ezt, hogy a helikoptert kötélre kötjük, és a helikopternek, a kötélnek mindig feszesnek kell lenni, hogy a helikopter adott távolságra legyen, miközben felméri a teta komponenst, tehát az antenna környezetébe. De hát persze a valóságban ez úgy történik, hogy a helikopter mér, és az adatokból visszaszámolják a távolságát, aztán utólag lehet korrigálni, hogy ténylegesen adott távolság, ami lenne a helyzet. Tehát adott R-nél kell mérnünk. Miért? Hogy a távolságfüggés kiessen. Mert most nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy különböző távolságra mozgunk az antennától, hogy akkor egy per R ez belejátszon az egészbe. Minket kizárólag az érdekel, hogy adott távolságra mozogva milyen időfüggés jön ki. Jó, tehát adott R0 távolságra mozgunk az antennától, és mondjuk itt ez az R, legyen R0 akkor, adott R0-nál, lebírjuk a térerősség teta komponensét. Ez a szög itten a teta. Még azt hiszem, hogy egy kicsit hosszabbat is rajzolhattam volna. Jó, lemértük ezt a térerősség teta komponenst. Most ezt polár diagramba ábrázoljuk. Kollégák, ez azt jelenti a polár diagram, hogy az adott teta szög alatt fölrajzoljuk ezt a térerősségvektort, de. Ugye már végül is az irányfüggést, ennek az étetátnak a nagysága fejezi ki. Most az nem baj, hogy az nem sugárirányba mutat. Ez a távoltér, ez a távoltéri komponens, és ezeknek a hossza, a különböző irányokhoz tartozó hossza, tehát itt van a teta. Ez jellemzi ez tehát az étteta, amit fölraktunk egy polár diagramba, ezt úgy hívják, hogy polár diagram. Aztán fölrakják a nullához tartozót, az lesz persze a leghosszabb, aztán fölrakják a kisebb értékhez tartozókat, és most az ábrát nem nagyon akarok, és amíg az a görbe, amiken ezintek a vektoroknak a végpontja mozog, ez majdnem olyan, mint egy Nyquist diagram, ugye? Ami jó, azért talán nem kell ide belekeverni, de ott is arról van szó, hogy bizonyos pontokhoz a komplex vektorokat rajzoljuk föl, és a diagram az a görbe, amin ezeknek a vektoroknak a végpontja mozog. Tehát ez a görbe az, amit irányi karakterisztikának nevezünk. Hát most kiszámítjuk, hogy milyen, ez egy nagyon egyszerű kiszámítás, tehát azt nézzük meg, hogy milyen, de a Herzdipólusnak mi az irány karakterisztikája. Hát a Herzdipólusnak ez az étteta komponense, az a következő alakú, tehát írjuk föl teljes egészében 1/2 d0. Hát kollégák, így kell ezt memorizálni valahogy, 1/2 d0, ezt meg kell tanulni, aztán, hogy van ez az ohm-dimenziójú szorzó, ami a mágneses térben nincs. R per lambda az egy kellemes, mert ez tulajdonképpen a lambda görög megfelelője az L-nek, még mind a kettő osz-dimenziójú, tehát ezt a kis szorzót is könnyű. Most az 1 per R az a helyfüggés, és a színusz teta az irányfüggés. Most, ha megnézzük az étteta 90 fok esetén, ugye akkor a színusz teta egyet ad, tehát ezzel egyenlő. Az 1/2-szer i0-szor gyök μ0 per ε0 L per lambda 1 per R. És hát a rövidség kell, de ezt jelöljük el, nevezzük el E-max-nak. Ezt vigyázni kell, hogy ez az E-max, ez nem időfüggés szerint, tehát mondjuk valami csúcs, ez egy irány szerinti maximum, ezt okvetlenül jegyezzük itt meg, tehát irány szerinti maximum. A csúcsértékek, ugye minden irányba, ez ahogy lemérjük, teta változik, ezeket minden esetben lemérjük, minden tetahoz tartozóan, és ezek közül a leghosszabb, a természetesen teta egyenlő 90 fok esetén mérjük, és ez az E-max. Ennek a bevezetésével azt mondhatjuk, hogy a villamos térerősség teta függése az úgy írható föl, hogy E-max-szor színusz teta. És ebből rögtön következik majd, hogy milyen alakú az irány karakterisztika. Mérjük föl ezt az E-max-ot ide, tehát ez az E-max. És akkor azt látjuk, hogy egy tetszőleges teta szöghöz, na most kollégák, ezt valahogy úgy kellene, hogy tudjuk, ki fog derülni, egy körön mozog a dolog, tehát eleve készüljenek egy kicsit, hogy szép ábrájuk legyen, hogy ez majd egy körnek megfeleljen. Tehát akkor egy teta szög alatt pedig ez az E-max-szor színusz teta. De ez csak úgy lehetséges, hogy ez a szög, tehát az E-max-ot összekötjük ezzel a ponttal, hogy ez a szög, ez derékszög. És pedig miért? Mert ebben az esetben ez is teta, mert ez merőleges szárú szögek, tehát ez a szára merőleges erre, ez a szára merőleges erre, ez is teta. És akkor látjuk, hogy valóban teljesül az, hogy ez a távolság, ez az E-max-szor színusz tetával egyenlő, a szöggel szemben lévő befogó. Na de, ha ez a szög 90 fok, akkor Thales tétele szerint körön mozog. Tehát a különféle teta értékhez tartozó térerősségek, azok egy körön mozognak, vagyis a hezdipólusnak az irány karakterisztikája az kör alakú. Most ha teljes ábrát rajzolok, ez csak a magyarázat volt, akkor ugye ezeket a köröket itt kell megrajzolni. És hát akkor ez egy tórus, maga a felület, mivel a dolog forgásszimmetrikus, tehát tulajdonképpen ezek a térerősségvektorok egy tóruszon vannak. Hát most azt az autó belsőt, azt nem igen használhatom, ezt a hasonlatot, mert olyan autó belső nincs, amelyik itt középen össze, ha csak nagyon föl nem fújják. Tehát mire jó a térerősség iránykarakterisztika, hogy egy gyors ránézéssel látjuk, hogy milyen irányba sugároz jól az antennák, és milyen irányba nem sugároz rosszul. Bármelyik, most fordítsuk meg a dolgot, ha önök arra kíváncsiak, hogy egy tetaszog alatt mennyit sugároz, akkor egyszerre ezt a sugarat be kell rajzolnunk. De maga az ábra önmagában kifejezi azt, hogy kérem, kör alakban nincs változás, tehát minden irányba egyformán sugároz, mert ez egy forgástest, fittől független, és itt pedig látjuk azt, hogy a maximum az teta egyenlő 90 fokos irányba mutat. Ezt nevezzük iránykarakterisztikának. Természetesen a pointing vektornak is van egy, az teljesítmény irány karakterisztikának nevezzük, hát az már egy kicsit nyújtottabb, mert a színusz négyzet tetát tartalmazza. Tehát következik a teljesítmény irány karakterisztika. Egyébként, hát ebből az összefüggésből lehet látni SR teta, ez tulajdonképpen ezt fejezi ki a teljesítmény irány karakterisztikát, úgyhogy én rögtön ezt írom föl, hogy az S teta egyenlő S max, meg irány szerinti maximumról van szó, szorozva színusz négyzet teta. Hát most látják kollégák, az S max mit jelent, ott a fölötte lehet látni mindent a színusz négyzet tetának azt a teljes szorzóját. Tehát valamilyen rögzített sugáron. Na most ez persze, hogy ahogy el is képzelhetik, ez egy kicsit nyújtottabb valami, ugye, mert a négyzetre emelés az a különbségeket fokozza, vagy kiemeli. Tehát ez egy ilyen irány karakterisztika, tehát ez a teljesítmény irány karakterisztika. Hát az antennákkal kapcsolatosan még egy utolsó, tehát kettő, de nagyon közel állnak ezek egymáshoz. Irányhatás. Az irányhatás D-vel jelöljük. A D az tulajdonképpen egyetlen számba akarja kifejezni azt, amit ez a diagram egy kicsit részletesebben tartalmaz. Az irányhatásnak a definíciója az, hogy az S-max, nem is tudom, hogy most ez a térerőssége, vagy ez pointing, igen, pointing vektorra vonatkozik, per S átlag. Hát ez az átlag, ez a normálás szerepét játsza, hogy tulajdonképpen ennek alapján egy egyszerű szám jön ki, és pedig a következőképpen lehet ezt az S átlagot kiszámítani, az S max per, úgyhogy az elsugárzott teljesítményt elosztjuk a gömbnek a felületével. Ez önmagában egy nagyon fontos dolog, ezt érdemes, hogyha megjegyzik, mert szintén sok feladatnál szerepet játszik. Tehát az átlagos pont, ha izotróp lenne, mit jelent az, hogy izotróp? Irányfüggetlen. Tehát ha tetától független sugárzásunk lenne, ha sehol a képletekben a színusz meg a koszínusz teta nem fordulna elő, csak az R-től függene a kialakuló tér, akkor egy úgynevezett irányfüggetlen sugárzónk lenne, amit izotróp sugárzónak nevezünk. Tehát az izotróp sugárzó hozna létre ilyen pointing vektort mindenütt ugyanakkorát. Ha egyenletesen sugározna minden irányba, ezt fejezi ki az átlagos pointing vektor. Ha az elsugárzó teljesítményt a felülettel el kellene osztani, és megkapnánk minden irányba ugyanazt. Hát most ezt a következőképpen ki lehet számítani, az S-max, az nekünk tulajdonképpen ott megvan. Tehát akkor ezt ide be is írom a számlálóba, hogy 1/8 szor I0 négyzet gyök mű 0 per epsilon 0 L per lambda négyzet 1 per R négyzet, ugye ez az S-max. Az elsugárzó teljesítményt, most a 4 pi szer R négyzetet, azt fölviszem a számlálóba a nevező nevezőjéből, és az elsugárzó teljesítményt pedig úgy kapjuk meg, hogy 1/2 I0 négyzetszer 80 pi négyzet L per lambda négyzet. Tehát itt most először használtuk fel a sugárzási ellenállásnak az értékét az elsugárzó teljesítmény kiszámítására. Hát ami lényeges, hogy az I0 négyzet kiesik, L per lambda négyzet kiesik, az R négyzet kiesik. Ha kiszámítja a kollégák ez az eredményre, az jön ki, hogy 1,5. Tehát ennyi az irányhatása a hertz dipólusnak.